Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 27. fejezetében a 15. verstől a következőképpen. Ünnepenként a helytartó szabadon szokott bocsátani a sokaságnak egy foglyot, akit ők kívántak. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak. Amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük: mit akartok, melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki: ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. A főpapok és a vének azonban rávették a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el. A helytartó újra megkérdezte őket: mit kívántok, a kettő közül melyiket bocsássam nektek szabadon? Azok ezt mondták: Barabbást. Pilátus így szólt hozzájuk: mit tegyek akkor Jézussal, akit Krisztusnak mondanak? Minnyájan azt kiáltották: keresztre vele. Azután ezt kérdezte: de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltoztak: keresztre vele. Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt, a zavargás még nagyobb lesz, vizet hozatott, a sokaság előtt megmosta a kezét, és így szólt: ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. A ti dolgotok. Az egész nép így kiáltott: az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta őt, hogy megfeszítsék. Amen. Kedves testvéreim, jó néhány évvel ezelőtt beidéztek tanúként a bíróságra, mivel szemtanúja voltam egy telek vitának. Két család vitatkozott egymással, és én éppen láttam, amint az egyik fél köveket dob át, bontja a másik kerítését. Miután ismertem az egyik családot, ezután megkerestek, és mondták, hogy tanúskodjam az ügyben. El is mentem, és több hónapon keresztül kellett a bíróságra járni egy ilyen tulajdonképpen jelentéktelen ügyben, aminek a vége az nem lett semmi. Építse vissza a megbontott kerítés, de maradjon minden a régiben, tehát semmi súlyosabb következménye nem lett, meg megoldása sem igazából az esetnek. Ehhez képest a Jézus a halálos ítéletet kimondó tárgyalás meglehetősen gyorsan zajlott le. Egy mondhatni rögtön ítélő bíróság, ahol ráadásul a bíró még ki is mondta a vádlott ártatlanságát. Egy teljesen abszurd történet utolsó mozzanatával találkozunk a mai igében. Tulajdonképpen egy nagypénteki ige ez, de a böjt 5. vasárnapja, Judika vasárnapja, az ítélet vasárnapja, ahogy nevezik ezt, ez a böjtben is mindig egy kicsit már előre mutat a keresztre, Jézus kihulló vérére. Ezért találkozhatunk ezzel a történettel, a Jézuson hozott ítélettel. Teljesen abszurd történet, és ha nem ismernénk az egész környezetét, a körítését, akkor azt is mondhatnánk, hogy fejünket rázva, hogy már pedig ilyen nincs. Ilyen nem létezik, nem lehet. Állítólag néhány évvel ezelőtt újra tárgyalták Jézusnak a perét, és abban az jött ki, hogy Jézus nem szabadna keresztre feszíteni, nem szabadott volna keresztre feszíteni. De Jézus keresztre lett feszítve, és azt a kérdést kell feltennünk, még ha elcsukló hangon is, miért kellett Jézusnak meghalnia? Böjt 5. vasárnapján, Judika vasárnapján ez a kérdés hangzik, miért kellett Jézusnak meghalnia? A kérdésre 3 válasz is van. Ezeket néznénk meg mai igehirdetésben. Reméljük eljutunk a végéig. Jézusnak azért kellett meghalnia, ez az első, mert Pilátus elítélte. Nagyon egyszerű a dolog, ezt hallottuk mai alapigényben. Pilátus kimondta az ítéletet, feszítsék meg. Pilátus nevét mindenki ismeri. Ma is elhangzott már, nem csak az én számból, hanem mindenki kimondta, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Az apostoli hitvallásban már évszázadok óta ott van ennek a római helytartónak a neve. Quintius Pontius Pilátus, római prokurátor, azaz a római birodalom judeai provinciájának helytartója, aki 26, Krisztus után 26 és 36 között 10 évig volt Tiberius császár uralkodása idején a helytartó. Meglehetősen nehéz feladata volt Pilátusnak, mert egy olyan tartományban kellett rendet tartania, ahol a lázadások mindennaposak voltak. Ügyesen kellett lavíroznia a zsidóság és a császár érdekei között. A helytartói székbe a császár első embere, egy Sejanus nevű római tisztviselő ültette, aki Róma egyik legnagyobb hatalmú és legrettegettebb személyisége volt. Egészen Krisztus után 31-ig, tehát a történetünk előtt 2 évvel vagy másfél évvel, ugyanis akkor meghalt, mert megölték. Méghozzá a császár végeztette ki, azért, mert puccsot kísérelt meg a császár ellen. A császár első embere a császár ellen, mert hogy ő akart a hatalomba lenni, ő akart a császár lenni. Jó barátja volt ez az ember, ez a Sejanus Poncius Pilátusnak. Ő ültette Pilátust ennek a provinciának az élére, és akkor, amikor 31-ben kivégezték ezt a mentort, akkor bizony Pilátusnak a hatalma is veszélybe került. Félt. Nem csak attól félt, hogy esetleg letaszítják őt erről a pozícióról, hogy leváltják, hanem attól félt, hogy megölik. Mert hogy ezt tette Trajanus császár Sejanus rokonaival, ismerőseivel, barátaival. Mindenkit megöletett. Pilátus tehát nem engedhetett meg magának akármit. Egyetlen apró hibát sem engedhetett meg magának, hiszen alig telt el másfél év. Pilátus kényes helyzetben volt, ezzel együtt joga és hatalma lett volna arra, hogy felmentse Jézust. Annál is inkább, mert a római jog szempontjából nem is volt alapja elítélni őt. Átlátta a helyzetet, ahogy az evangélista megfogalmazza, Máté így ír, tudta ugyanis, hogy Jézust irítségből szolgáltatták ki neki. Legalábbis Pilátus valószínűleg így látta, hogy irigylik ezt az embert, irigylik Jézust, akiről minden szól már 3 éve. Ő is hallhatta már a nevét nem egyszer. De nyilván a főpapok ítéletét is ismerjük mi. Tudjuk azt, hogy a nagy tanácsnak és a főpapoknak a véleménye szerint Isten káromlást követett el Jézus. mégsem ezzel viszik oda Pilátus elé, mert ez aztán végképp nem lenne jogalap arra, hogy kivégezzék. A zsidóknak nem volt joguk arra, hogy halálos ítéletet hajtsanak végre, ezért viszik oda Pilátus elé azzal a váddal, hogy lázadó, hogy lázítja a népet. Pilátus megvizsgálja Jézust, megnézi, hogy valóban így van-e, valóban lázadó-e. Azzal vádolják, hogy azt mondja, hogy ő a zsidók királya, megkérdezi tőle, hogy valóban a zsidók királya vagy. Erre Jézusnak csak két szó a válasza, te mondtad. Pilátus pedig felteszi a kezeit, én nem találom bűnösnek ezt az embert. Igényben pedig azt olvassuk, hogy mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki, ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Tehát még a feleségétől is kap egy tanácsot, hát egy elég erős tanács az, hogyha valakinek a felesége mond valamit. Ezzel együtt Pilátus jobban féltette a hatalmát, és jobban féltette az életét, mint amennyire a feleségétől félt, vagy amennyire a következményektől félt. Egyszerű volt. Egyszerűbb volt elítélni Jézust, mint vállalni annak következményeit, hogy mi történik akkor, ha nem teszi meg. Odaállít tehát egy másik lázadót, Barabbást, aki már a börtönben ült ekkor, fogoly volt, elkapták a császár elleni lázadás vádjával, és a népre bízza a döntést. Ezt, vagy Jézust, a Krisztust, akit Krisztusnak neveznek. Melyiket bocsássam szabadon? Ő maga tehát meghátrál. Nem vállalja fel az ítéletet. Jó politikus? Vagy egyszerűen csak félelemből cselekszik? Az biztos, hogy nem akar bonyodalmakat, és a maga szempontjából, ahogy említettem, menti a menthetőt. Nem hiányzik neki, hogy a zsidók a császárhoz menjenek. Korábban egyébként már megtették ezt. Később is megtették, amikor 36-ban leváltják Pilátust, és gyakorlatilag száműzik. Félt attól, hogy megteszik ezt a zsidó vezetők, hogy a császárhoz fordulnak, ezért nem akart ilyen Pityaner ügyben ítéletet hozni ő maga. Vért akarnak látni, hát kapjanak vért. Ő maga mossa kezeit, és szó szerint mossa kezeit. Pilátus tehát csak a saját érdekeit nézi, a hatalmát és talán az életét félti. Inkább halljon meg ez az ember, akit ki tudja, mivel vádolnak. Miért kellett Jézusnak meghalnia? Az első válaszunk azért, hogy Pilátus élhessen. A második válasz, Jézusnak azért kellett meghalnia, mert ez volt Isten akarata. Jézus néhány órával a tárgyalása előtt, tudva azt, hogy mi vár rá, a Gecsemáné kertben így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazon által ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Jézus tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi fog következni. Még a tárgyalás részleteivel is. Előre. Mert előre tudta, hogy mi lesz a tárgyaláson. Mi lesz akkor, amikor majd őt Pilátus elé viszik. Miért tudta előre? Hát egyrészt azért, mert ő Isten fia. Másrészt azért, és mindenki más is tudhatta volna előre, mert mindez meg volt írva. Ahogy a 139. Zsoltár fogalmaz, könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Az Ószövetség lapjain, a zsidók által használt prófétai tekercseken, írások lapjain minden meg volt írva. Minden egyes részlet Jézus életéből, a fogantatásától kezdve a születésén át a keresztre feszítésig minden. Jézus élete az nem volt titok már évszázadokkal korábban sem, születése előtt sem. Csak két példát, a két legjellemzőbb példát hadd hozzam ide. Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezetében olvassuk, amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el. De kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Mindez legalább 400 évvel Jézus születése előtt lett leírva. Még régebben, vagy 800 évvel Jézus születése előtt a 22. Zsoltárban Dávid így fogalmaz. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám, megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Sok évszázaddal Jézus keresztre feszítése előtt a 22. Zsoltár leírja, hogy átjukasztották kezemet, lábamat. Ekkor még sehol nincs a Római Birodalom, ekkor még sehol nem tudunk arról, hogy keresztre feszítettek volna bárkit is. A Zsoltár mégis ezt írja, átjukasztották kezemet, lábamat. Hát nem döbbenetes ez? És hosszan estig lehetne sorolni azokat az ószövetségi igehelyeket, amelyek ugyanilyen részletességgel leírnak mindent. Ezek csak a legismertebb példák arra, hogy Jézus szenvedésének és halálának minden egyes mozzanata már előre le volt írva. Isten üdvözítő tervének a része volt mindez. Isten a történelem ura, nem véletlen semmi sem. Az sem, hogy éppen Pilátus ült ott, az sem, hogy éppen volt egy Barabás nevű lázadó a börtönben, nem véletlen főpapok, a császár pucsra készülő barátja, semmi. Semmi nem véletlen, mert Isten akarata volt mindez. Miért kellett Jézusnak meghalnia? Mert Isten akarata volt ez. És a harmadik, miért kellett Jézusnak meghalnia? Jézusnak érted kellett meghalnia. Amikor a Jézust éltető nép ezt kiáltja, az ő vére mi rajtunk és a mi gyermekeinken, akkor nem is tudják, nem is sejtik, hogy ezek mögött, a szavak mögött mekkora igazság van. Mert ők csak odáig jutnak, hogy elmondják, ha ártatlanul ölik meg, akkor nem Pilátus terheli ezért a felelősség, hanem ők magukra vállalják a felelősséget. De ennél sokkal többet mondanak. Mert kimondják azt, ami Jézus halálából következni fog. Amit az oltár előtt felolvasott ige a zsidókhoz írt levélből így fogalmaz meg, a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Krisztus vére megtisztítja a mi lelki ismeretünket. Jézus vére rajtunk. A zsidó nép Egyiptomból való szabadulása az egy jól ismert történet. A jövő héten majd részleteiben is belemegyünk ebbe, az lesz az alapige ugyanis. Most csak arra a részre utalok, amikor egy bárány vérével kellett az ajtó félfát bekenni. Emlékszünk erre, ugye? A zsidó nép Egyiptomból való szabadulása az így történhetett meg. Mert azokat a házakat, ahol bekenték az ártatlan bárány, az elsőszülött bárány vérével az ajtófélfát, ezeket a házakat elkerülte a pusztító angyal. Ezt ünnepelték a zsidóságban húsvétkor, a Páska ünnepén, a Páska egyébként azt jelenti elkerülés, pontosan erre emlékezve. Ezt ünnepelték akkor, amikor Jézus a vérét adta a Golgotai kereszten. Jézus vére rajtunk. Akin ott van Jézus vére, azt elkerüli a pusztító angyal. Elkerüli a pusztító angyal az utolsó ítéletkor. Amikor Isten megítéli ezt a világot. Judika vasárnapja, az ítélet vasárnapja van. Jézus vére megszabadít és felszabadít. Megszabadít az örök kárhozattól, amelyben részesülnünk kellene a bűneink miatt, és felszabadít arra, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Judika vasárnapjának, az ítélet vasárnapjának igéje így hangzott, ítélj meg Istenem és ments meg engem. A 43. Zsoltárból való ez a mondat, az oltár előtt is felolvastam a legelején, mint a vasárnap címadó Zsoltárát. Ítélj meg Istenem és ments meg engem. Isten megítél bennünket. Isten meg fog ítélni bennünket, de az ő ítélete nem minket sújt, hanem Jézus Krisztus sújtotta azért, hogy az ő vére által, hogyha a vére rajtunk, akkor elkerüljön minket az ítélet, Isten megmentsen bennünket. Megmentett vagy. Mit jelent ez a te számodra, testvérem? Érted-e, hogy Isten mit tett érted? Megérted-e, hogy Isten az egész történelmet úgy alakította, hogy téged megmentsen? Az egész történelmet, hogy téged megmentsen. Érted-e, hogy ami Jézussal történt, az nem a véletlen műve, hanem Isten terve volt, hogy téged Isten megmentsen. Érted-e, hogy Jézus érted vállalta a megaláztatást, az ostort és a halált? Érted-e? Imádkozzunk. Ítélj meg Istenem, és ments meg engem. Nem azért, mert én megérdemlem, hanem nézz egyszülött fiad ártatlan szenvedésére és halálára, és az ő érdeméért, az ő véréért ajándékozz meg az új élet reménységével. Uram, te segíts ebben az új életben járni, és segíts, hogy rajtam keresztül még sokan meglássák a húsvéti reménységet, az új élet útját. Amen.